Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a református fél óra hallgatóit. A mai napon az adás Lorénből szól. Tóth Péter lelkipásztor vagyok, és apostoli köszöntéssel üdvözlöm a hallgatót. Kegyelem néked és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az adást ezúttal imádsággal szeretném kezdeni. Kérlek, tartsál velem ebbe a rövid időben, míg beszélgetünk Istennel. Elmúlt egy hét felettem, jó atyám, és annak változásaiban, eseményeiben láttam kezed irányítását, és megengedted, hogy észrevehessem azt a csodálatos erőt, amely úgy az én életem, mint a világ folyását irányítja. Köszönöm, hogy a héten át megtartottál, napjaimhoz napokat adtál, hitemben megerősítettél, üdvösségemet pedig Krisztus érdeme által munkáltad. Köszönöm az örömöket, melyeket áldásként nyújtottál számomra, s amelyekben láttam a mennyeknek tiszta ragyogását. Légy áldott a próbákért, küzdelmekért, melyeken át lelkem megerősítetted, hitemet gazdagabbá, egész életemet pedig tisztábbá tetted. Úgy van minden jól, atyám, amint te elvégezted, és áldom atyai szeretetedet mindezekért. Különös hálával gondolok reád, Istenem, mindazokért a lelki áldásokért, amelyeket nyújtottál felém. Amikor látom az életet és embertársaimat küzdeni, kétségbe esni, keserves könnyeket hullatni, akkor értem meg, mit jelent nálad nélkül, benned vetett bizalom nélkül élni. Azért könyörgök most egy hétnek végén hozzád, atyám, hogy erőddel emelj fel engem is, hadd legyek hordozója evangéliumodnak. Tudom, hogy keveset tettem az elmúlt hét folyamán embertársaimnak, feléd való segítésért, de ha úgy akarod, adsz meg újult erőt, igaz lelkületet, hogy hirdessen, mi nagyszerű dolgokat készítettél számunkra. És segítsd meg ezt az amerikai magyarságot, mely a néki adott ajándékokhoz képest megpróbál téged képviselni ebbe a világba. Azon a különös módon, ahogy hagyományokat ajándékoztál nekünk. Azon a módon, ahogy megtanultunk téged szeretni. Drága őseink nyelvű. Téged kérünk, hogy vezess tovább bennünket. Engedjed azt, hogy a te közeledbe úgy élhessünk, hogy a bennünk megtermett hit, bizalom, az képessé tegyen bennünket minden dolgoknak megoldására, túlélésére, és ebben egymás segítésére. Imádkozunk a mi szervezeteinkért és egyleteinkért is. A mi egyházainkért, ahol nevedet dicsérjük. Ahol gyermekeinket tanítjuk a bizodalomban élésnek gyönyörű üzenetére, melyet Krisztus által oly hallhatatlanul nékünk ajándékoztál. Téged kérünk, hogy őrizhessük a megváltottság örömét, és ez, mikor visszatükröződik rajtunk, meghívássá válhasson a körülöttünk lévők számára is. Hogy a te benned megáldott bizodalom irányíthassa lépteinket, miközben megfutjuk azt a pályát, amelyen megajándékozol bennünket. Ehhez kérjük imádságunk meghallgatását, a te kegyen megváltó akaratod szerint, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Testvéreim, a mai adás mottójául igazán a János evangéliumának 15. részét választottam, és az első verssel kezdődően ezt szeretném is felolvasni. Hallgassuk hát az igét, s adja az Úr az, hogy ez bennünk gyümölcsöt teremjen, mely képessé tegyen bennünket az életnek hittel, reménnyel és szeretettel való megélésére. János evangélium a 15. rész. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, melyet hirdettem nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Amint a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad, úgy ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, a sok gyümölcsöt terem. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad bennem, kivettetik, mint a lemetszett szőlővesző, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, és tűzre vetik, és megégnek. Ha bennem maradtok, az én beszédeim bennek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, ha ti sok gyümölcsöt teremtek, s az én tanítványaim lesztek. Amint engem szeret az atya, én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg bennem, az én szeretetemben. Akkor maradtok meg az én szeretetemben, ha az én parancsolataimat megtartjátok, amint én is megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradtam az ő szeretetében. Ezeket mondtam nektek, hogy az én örömem bennetek maradjon, és a ti örömetek teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, hanem barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit atyámtól hallottam, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, s a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek, az atyától az én nevemben megadja nektek. Ez az én parancsolatom nektek, egymást szeressétek. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami bennetek az övé. De mivel nem vagytok a világból, hanem az én választottaim, ezért gyűlöl a világ. Emlékezzetek meg arról a beszédről, amelyet megmondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az uránál. Engem üldöznek, titeket is üldöznek majd. Az én beszédemet megtartják, a tieteket is megtartják majd. De mindezt miattam cselekszik veletek, mivel nem ismerik azt, aki küldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nekik, nem volna bűnök. De most nincs mentségük bűneikre. Ki gyűlöl engem, gyűlöli az én atyámat is. Ha nem cselekedtem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más, nem volna bűnük. De most mindent láttak, mégis gyűlölnek engem is, az én atyámat is. De be kell teljesednie annak a mondásnak, mely megíratott, az ő törvényükben ok nélkül gyűlöltek engem. Amikor majd eljön a segítő, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva bennem vagytok. Az Úr áldása legyen azon, aki meghallja és befogadja az ígét, és akiben sok gyümölcsöt terem mindezt. Hogy valahol az a jó akarat meg tudjon látszani ebben a világban, amellyel Isten formálja az emberiséget testvériesebbé. Látjuk az ellenerőket is állandóan, ez kétségtelen, hiszen bármerre tekintünk. Nyomorúság, bűnözés, politikai ütközések, polgárháborús vérontások jelen vannak ebben a világban. Mindig mondhatjuk példának a Közel-Keletnek a tragédiáit, amelyeket látnunk kell. Aztán az utóbbi időben Ukrajnának az eseményei gondolkoztatnak el bennünket. Látjuk azt, hogy hogyan érinti meg ez a mi magyar nemzetünket is. Különösen azoknak az életét, akik ott a Kárpát-medencében vannak, különösen ott, ahol a magyar határtól, ugye északabbra, Kelet-Magyarországon már Ukrajna területén élnek, a kárpátaljai magyarságról beszélek. Ahol elhangzottak ígéretek, hogy nem fogják őket bántani, de hallunk kényszersorozásokról, amelyekkel aztán őket is bevonják ebbe a polgárháborús feszültségbe, amely ott van, és úgy tűnik, hogy előre, hogy a világ elég értetlenül szemléli mindazt, vagy tehetetlenül mondjuk ezt, ami ott történik. Én azért imádkozok, hogy valahol megoldások tudjanak keletkezni, és a megoldások azok sose abba csúcsosodjanak ki, hogy valamit erővel elfojtunk, ami később aztán a felszín alatt megint feszültséget termel, és akkor megint ki tud robbanni. A bölcsesség az egy olyan dolog, testvéreim, amiről sokat kell az embernek beszélnie, de nem csak beszélni, az jó lenne, hogyha bennünk lakna. A bölcsességnek az egyik ótestamentumi példája Salamon király, aki egyszer Istennel beszélgetvén mondta, hogy bölcsességet adjál nekem, Uram. Mert ez a feladat, amely előttem van, ez meghaladja erőmet. És azt mondja neki az Isten, azért, mert bölcsességet kértél. És nem azt kérted, hogy gazdag legyél, vagy hatalmas legyél, vagy hogy ellenségeidet el tudják pusztítani, ezt megadok neked. Valahol így van a világban, hogy ahol egyetértés van, ahol az emberek legalább szeretettel ügyesek, ott kevesebb feszültség termelődik benne. Ahol az emberek megpróbálják egymást elfogadni, megbecsülni, ott valahol a világnak a békétlenségei azok csitulni tudnak. Hogy ez el fog-e csitulni, én biztos vagyok benne, hogy ha komolyan vesszük a jelenések könyvének a nagy tanúbizonságtételét, akkor tudjuk azt, hogy még az apokalipszisbe, tehát a végső időkbe se mennek békességgel végbe a dolgok, hanem valamilyen megpróbáló eseménysoron keresztül látszanak meg Istennek kiválasztottjai és megtartottjai. Mint ebben a világban is, barátaim, akik hordozzuk a krisztusi szeretet jegyét. Ugye ez láthatatlan, mert annak idején a hívők közössége vízzel helyezte ránk ezt a jelet. Nem volt annyira szemmel látható, mint az ószövetségi szövetségi jele, hanem ez a vízzel való megjelölés, keresztség. Ez van rajtunk, ez pedig mi tesszük láthatóvá. Nagyon érdekes. Tehát nem fizikailag látszik meg rajtunk, hanem az, ami a lelki folyamat, ami végbe megy bennünk, az mutatja meg, hogy kik is vagyunk tulajdonképpen. El lehet ezt játszani sokféleképpen. Ugye mondhatjuk azt, hogy ez ügyesen el lehet mondani, mintha úgy is lenne. Az igazság, hogy előbb-utóbb úgy jár az ember, mint én szoktam járni, mikor megnézek mondjuk egy film, és akkor kényelmetlen a szék. És akkor ezt szokta jelezni számomra, hogy valami baj van ennek, a filmnek nincs egy sajátos világ, az nem vont magába, és utána elkezdem értékelni, és akkor kiderül az, hogy nem véletlenül kényelmetlen a szék. Ugyanúgy van az emberekkel, akiknek nincsen hitele, hogy mondják a magukért, még ha egy időben ideig el is tudják vonni a figyelmet, egy idő után ez a, hogy mondjam, a lelki szék lesz kényelmetlen, ugye, hogy az embernek, hogy belesajdul a lelke, hogy mit akarnak ezek a furcsa népek. Ezt mondhatjuk. Vagy amikor olvas az ember egy könyvet, és már kiderül, hogy 10-szer lapoztam, miről is szól ez az egész? Ez valahogy nem akar összeállni. Hát, na, vagy megállok egy kép előtt. A kép, ami nem vesz be magának a világába, és nem ad nekem egy élményt. Tehát az csak fárasztó. Előtte állni, ülni, vagy egyszerűen csak elmenni mellette. Ugye? Nem akarok egy ilyen művészettörténeti elmélkedésbe belesüllyedni, mert nem erről szól a mai műsorunk, de azért elmondanám, hogy annak idején, míg Magyarországon laktam, megfordultam Pécsen egy párszor, és mindig biztosra vettem, hogy elmentem a Csontvári Múzeumba, és ott volt a kedvenc képem, egyébként a Nagy Tarpatak című kép ez, és ez mindig magába szívott engem, tehát ez nekem ilyen zarándok helyé vált, mint a de Elvis Presleynek nagy kedvelője vagyok, de mint a mai napok szinte zarándoklatok sorozata megy oda Gracelandben. De félretéve ezt a történetmesélést. Az a lényeg, hogy meglátszanak a dolgok. A titkok is kijelentődnek, még akkor is, ha nagyon szigorúan őrzik őket, ezért előbb-utóbb azért felszínre kerülnek. Tehát meglátszik a valóság. Természetesen csak azok számára, akik a valóságot keresik. Mert van, aki aztán nem. Van, akinek tökéletesen elég a pillanatnyi jómód, egyfajta hatalomérzet, egyfajta önrendelkezés, azt csinálom, amit én akarok. Maximum csak elrejtem a dolgaimat a közösség által megfogalmazott törvények elől, és akkor nyugodtan élek. És egyszer csak jön a probléma, hogy honnan van bennem az élet. Mi az a forrása, honnan ez hozzám érkezik. És itt válik fontossá ez a metafora, amelyet felolvastam, ugye? Amely azt mondja el számunkra, hogy az élet az nem magából, és nem garantáltan van én bennem, az élet egy folyam, amely keresztül halad rajtam. És a kérdés az, hogy én, miközben ez az élet, ez keresztül nő rajtam, amivel az Isten megajándékoz, hogy én képes vagyok-e valamilyen szinten gyümölcsöt teremni ebben a világban. Mert gyümölcstermés nélkül borzasztó lenne élni. Hát amikor elmondom, hogy ez semmi másról nem szólt az egész életem, mint hogy egy kis örömet, élvezetet, meg egy kis gazdagságot jeleljek belőle, és ennek az eléréséhez aztán se Isten, se embert nem tudtam tisztelni. Amikor az ember utólag értékeli az életét, akkor szeretne valahogy fontos szeretet eseményeket találni be, hogy mi volt az a lényegi, amit tett. Na most itt azért megjegyezném azt, hogy nagyon sokan ilyenkor aztán jelentősen elfáradnak, erősen megizzadnak, és próbálnak valami ügyeset mondani, de hát azt mindjárt tudjuk, hogy a végső dolgok azokat nem mi mondjuk ki, hanem ami drága mennybéli édesatyánk fog értékelni bennünket a maga igazságosságában, szeretetében, kegyelmében. Ő rajta fogunk függeni, mint ahogy rajta függünk most is. Mindig azt mondom, hogy az emberi erőtelenség által jelenik meg az Isten akarata ebbe a világba, és még az ellene való lázadás is az ő akaratát hozza be. Ezen érdekes lenne elelmélkedni sokáig, mert talán akkor közelebb kerülnénk ahhoz, hogy mit is jelent az isteni kiválasztottság, és micsoda csodálatos kegyelem van abban, hogy mi, akik hiszünk ő benne, nem a lázadásainkkal hozzuk el az ő akaratának a megvalósulását, hanem elhozzuk a mi hithű ígére hallgatásunkkal, az Isten lelki vezetésére, a mi vigasztalónknak, a mi megerősítőnknek, örömeink forrásának a szavára való hallgatással és az arra való válaszsal, szóban és cselekedette, ezzel hozzuk el őt ebbe a világba. Szeretném elmondani azt is, testvéreim, hogy ez a feladat a miénk. Milyen keresztjéneké. Hiszen mióta a Krisztus Urunk a mennybe ment, mennybe menetelt, ugye ünnepeljük 40 nappal az ő feltámadása után, azóta, mióta itt vagyunk ebben a világban, mi feladatunk az, hogy megjelenítsük a megváltás örömét, a krisztusi tanítást. Az én egyházamban most volt nemrég egy bibliaiskola, ahol a gyerekeknek ezt próbáltuk tanítani. És nagy örömmel mentem el néhány helyre, ahol szintén magyar templomba próbálták a gyermekeket nevelni. Barátaim, erre bátorítalak benneteket. Amikor ezzel foglalkoztok, egy csodálatos hivatás. Megtanítani egy gyermeket azt, hogy ne valamiféle erőszakos dologra nőjön fel, hanem embertárs legyen ebbe a világba. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy szabadon engedjük másoknak a bűnét. Tehát ehhez kell még egyszer egyfajta nagy bölcsesség, amellyel ezt meg lehet oldani. Én abban reménykedek, hogy ezt megoldjuk. Megoldjuk közösen. Hogy imádkozni tudunk egymásra. Minden műsorunkban, amikor itt az Észak-Ohiói magyar közösségért imádkozok, akkor abban benne vannak az akroni magyarok, benne vannak a hiramiek, benne vannak a clevelandiek, benne vannak luteránusok, benne vannak a katolikus atyafiak. Benne van minden, hiszen valahol együtt tükrözzük vissza az Istennek hatalmas szeretetét. Meglelni ezt, ez egy csoda. Ez egymás megbecsülésé. Yeah. Nekem mindig különös élmény, amikor elmegyek egy lelkészgyűlésre Clevelandbe, ahol próbáljuk összehozni a magyar egyházak képviselőit egymással. Elzarándokolok én magam is, innen Lorraine-ből, és hogy beszélgessünk. Beszélgessünk mi adventisták, reformátusok, evangélikusok, baptisták. Beszélgessünk Istennek abba csodálatos szeretetéről, amely összetud kapcsolni bennünket. Sok a szétválasztás is persze, de hát, hogyha azt hangsúlyozzuk, annak az ereje lesz nagyobb. Szóval nem kaptam kijelentést erre. Hát kapjál, barátom. Kapjál kijelentést. Kerested. Jól kerested. Imádkoztál mellette. Hát mi tart meg bennünk? Folyamatosan imádkozok ezért a Szent Imre templomért itt Clevelandben, amely csodával újra nyitott a kapuit, és most újra átmegy egy ilyen... Katolikus barátaim, nekik kell fenntartani ezt. Figyeljenek rá. Féltő szerető imádságok kísérik az ő munkásságuk. Yeah. Mindig gondolok rájuk szeretet. Remélem, hogy majd lelkész kapnak, de leginkább azt remélem, hogy nem csak a papjuk lesz, hanem erős templomos gyülekezetük lesz. Mint ahogy ugyanebben reménykedek a saját magam át városában is, ahol szinte már, hogyha már a egy Cooper nevű írótól akarom elcsenni ezt a kifejezést, az utolsó mohikánként itt vagyunk, és őrizzük azt a magyar lángot, azt a magyar áldást, amellyel reménykedővé hívott el minden ember közül bennünket az Úr. És ezt próbáljuk elmondani. Néha több embernek, néha nagyon kevésnek. Most éppen készülünk a helybeli tanácsnak a magyar napjára, amelynek boldog támogatója vagyok én magam is, és az egyházi közösség is, amelyet vezetek. És abban reménykedünk, hogy sok ember összejön ilyenkor, és megünnepli. Megünneplik azt, hogy egymáshoz tartoznak. Megélhetik azt a hagyományt, amelybe beleszülettek, hogy használhatnak, csodálatos beszélgetések lehetnek egymással. Azon a nyelven, amelyet édesanyáktól megtanultunk. Ugye, milyen gyönyörűség ez, hogy gyermekeinkkel járnak egy táncot. Milyen gyönyörűség az, hogy megehetjük mindazt, amit valamikor, a rég múltban, ki tudja mikor, valahol a szüleink felfedeztek, hogy ennek így van jó íze. És hogyha már az íznek tartok, én abban reménykedek, hogy az életnek magának lesz jó íze, ami számunkra. Egyfajta lelki értelem, egy lelki jó ízt megtalálni. Mert az biztos, hogy körülvesz bennünket ez a világ minden fenyegetettséggel. Mindenféle ember boldogulni akar benne, aztán sok ember, aki nem tud valamiféle szeretettel itt meg bölcset mondani, az megpróbál valami mást használni. Félelmet, gyűlöletet, a másiknak a megvetését, és hát igazán nem jutnak hosszú távon előre, és mondom, ezek azok aztán, akik az élet végén aztán megizzadnak azért, hogy valami értéket lejjenek magukba. Általában mindig csak a saját értékeiket lelik meg ezek a népek, nem pedig azokat az értékeket, amelyeket az Isten ad nekünk, úgy, hogy azt tolvaj meg ne találja, moly el ne emészze, tolvaj el ne lopja tőlünk. Ugye? Ezen függünk. Aztán abban a reménységben mondom mindezt, hogy valahol az óhazának a népe is, amelyek most gyönyörűen nyitottak egy hatalmasat a Kárpát-medence népei irányába, hogy egy újabb nyitás készül majd a nyugati magyarság irányába is, amely erejéhez mérte mindig támogatott, és most úgy néz ki, hogy a mi erejünk is, erőnk is fogytán van, tehát valamiféle lelkes buzdítás, ahogy mi magunk is ugye, buzdítottuk őket különféle rádiócsatornákon keresztül, amikor ott még nem volt szabad a szó, akkor azért megjelent a nyugat szavába a támogatás. Azok az írók is tudtak publikálni, akik Magyarországon nem jutottak nyomdához, vagy nem jutottak rádió mikrofonhoz. Ugye mindez itt van velünk. Ez meg kell becsülni, és reménység szerint az lesz a következő lépés. Látunk jeleket, ugye a Balassi Intézetnek a dolgait. Látjuk ezeket a kedves ösztöndíjasokat, akik ide jönnek magyarságkutatásra közénk. Itt most közelmúltban találkoztam a Clevelandével, de volt alkalmam találkozni a Washingtonban levő fiatal hölgyel, Csengével is. És ez mind azért bátorító jel az én számomra, hogy itt azért léteznek dolgok, amelyek összekötnek bennünket. Anyagiak ezek? Én nem tudom, én azt mondom, hogy az anyagiak bizonyos szinten jobban meglennének, hogyha a lelkünk jobban tudna bizakodni. Abban a reménységben mondom ezt, hogy el tudunk jutni erre a szintre, újra és újra. Mert amikor önsajnálat van, vagy az a félelem, hogy most nekem minden áron csak hirtelen rendelkezésemre álló dolgokkal kell gazdálkodni, és azt beosztani, az egyszerűen olyanná válik már minden, mint az a talentumos szolga, aki vásott egy gödröt, aztán elrejtette a neki adott drága dolgot, ahelyett, hogy ezt valahogy kamatoztatta volna. Emlékszünk a talentumoknak a példázatára. Ugye az egyik ötöt kap, a másik hármat, a harmadik egyetet. Azt mondja, hogy ketten próbálják alkalmazni azt erejükhöz képest, hogy valahogy gyümölcsöt teremjenek vele, a harmadik az meg se próbálja, azt mondja, hogy hát ez. És akkor félelemmel megigazolja az egészet. Hányszor történik ez még közöttünk, barát? Hányszor? És milyen jó lenne, hogyha mi magunk nem ilyenek lennék? Én bevallom őszintén, hogyha a saját nevemben beszél, én magam is néha megijedek. És újra megkísért ez a fajta gondolkodási mód, hogy mostan akkor mindent beosztani, és akkor nagyon-nagyon sokáig az majd jó lesz, és akkor rádöbbenek arra újra és újra, hogy nem, hanem a szeretet merész vállalásával egymás evangéliumra való emlékeztetésével visszatükrözve azt a csodálatos hitfényt, amelyet nekünk ajándékozott az Úr, ezzel tudunk előre menni. Amikor megbecsültetik mindaz, amik vagyunk, azzal a csodálatos látomással, hogy mivé lehetne ez az egész. Én azt hiszem, hogyha meg tudunk újra összefogni, nem lehet az, hogy egyik pillanatban pragmatista vagyok, a másik pillanatban pedig úgy mondom a magamét, de nem teszek érte semmit. Hát az ember miközben csinálja az egyházi munkáját, akkor ebbe égünk el szinte. Ami nem baj, mert hát az ember mindig abban annak az ügynek a szolgálatában használja fel az életét, amely az ő számára igazán fontos. De adja az Úristen azt, hogy az az élet legyen ez, ami keresztül nő rajtunk, mint a szőlőtőkéből jövő élet keresztül nő a szőlővesszőn. Ja. Szegény apámnak, akinek az emlékét szeretettel őrzöm, néha még meg is látogat álmomba, az ő kertjében volt egy szilvafa. Azt mondta, hogy már az nem létezik, hogy egy szilvafája se legyen az embernek. Nagy szilvafa, hogy gyönyörű gyümölcs, a gyermekkorom legjobb szilváját onnan ettem. Aztán a fa elszáradt, kivágták, már én nem voltam akkor ott, és a helyén fa nőtt a gyökerekről, de ezen a fán vadszilva nőtt. Kiderült, hogy ez a gyönyörű szilvafa, ez igazán egy oltvány volt, és a vadszilvába beoltották a szegény szelíd szilvát, amelyet oly örömmel ettünk, és ez pedig ehetetlen. Hát az adja Isten az, hogyha már ezt használom képként, hogy az, ami rajtunk keresztül, az gyönyörű gyümölcs legyen, életre hívogató gyümölcs legyen, Istenbe bizakodó és egymást szeretni képes gyümölcs legyen ebbe a világba. Ezért imádkozom én különösen is, drága testvéreim, és ezért szolgálom az Urat itt az amerikai magyarság közepette, és adja az Úr azt, hogy ti is ezt megtegyen, valahol visszatükrözzük közösen azt a szeretetet, amely az Isten szeret bennünket. Itt fejezem be, és mondok áldást, és az Istennek szeretete, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.